Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Értek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk, azért, hogy megtartottál bennünket. Köszönjük a mögöttünk lévő napot és napokat. Köszönjük azt az időszakot, amely eltelt azóta, amióta utoljára voltunk templomban. Hálát adunk mindenért, amelyet velünk cselekedtél, mert hisszük, hogy a mi életünknek történései nem csak a mi akaratunkban, nem a véletlen szeszélye szerint, hanem a te kegyelmedben és akaratodban is nyugszik. Ilyen hittel bízzuk rád magunkat a mai alkalommal is, és kérünk téged, hogy valóban irgalmazz nekünk, irgalmazz oly módon, különös módon a mai Isten tiszteleten, hogy a te ígédből meghalljuk üzenetedet. Látod életünket, látod gondolatainkat, érzésvilágunkat, látod szívünket, hogy milyen szívvel vagyunk itt jelen. Kérünk, szólj hozzánk. Szólj hozzánk, és add, hogy ehhez mi is tudjuk megtenni az első lépést, azon túl, hogy eljöttünk ide a templomba. Hadd nyissuk meg a szívünket a te lelked előtt, hadd nyissuk meg a te igéd előtt. Jöjj közénk lelked által, áld meg az ige hirdetését, annak hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jézus nevében kérünk. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, a mai délutáni Isten tisztelt alapigéjét. Zsoltárok könyvének 75. fejezetéből olvasom a második verstől végig az igét. Magasztalunk, ó Isten, magasztalunk téged, mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat. Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait. A kérkedőknek ezt mondom, ne kérkedjetek, a bűnösöknek pedig ne legyetek fennhéjázók. Ne legyetek olyan fennhéjázók, ne beszéljetek nyakasan, gőgösen. Mert nem keletről, nem nyugatról, nem is a puszta felől jön a felmagasztalás, hanem Isten fog ítélni. Egyiket megalázza, másikat fölmagasztalja. Mert pohár van az Úr kezében. Tele habzó fűszeres borral. Ha tölt belőle, meg kell inni. Még a seprőjét is le kell nyelni. Minden bűnösnek a földön. Ezt én mindenkor hirdetni fogom, és zsoltár zengek Jákob istenének. A fennhéjázó bűnösöket összetöröm, de az igazakat felmagasztalom. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, amikor ítéletről hallunk, ítélkezésről halljuk az igének a szavát, akkor minden bizonnyal eszünkbe jut az is, és talán ez jut eszünkbe először, hogy bizony a mindennapi életben sok mindenről lehet hallani, sok minden tapasztalásunk van, de hát a legkevesebb az, amit az Isten ítélete jelent a mai ember számára. Mert ha ítélkezésről van szó, akkor inkább az jut eszünkbe, hogy egy ember ítél meg egy másik embert. Vagy, hogyha a joggyakorlatot nézzük, akkor a bíróság, a bíró ítél el valakit. Nagyon ritkán kerül előtérbe, hogy Isten valóságosan az ítéletét valakire kitölti. Nyilván ezért lehetséges az, hogy az emberek talán nem is törődnek annyira, hogy eljön majd egy idő, amikor Isten előtt meg kell állni. Eljön egy olyan idő, amelyről a zsoltáros is ír, amikor Isten színe előtt megállunk, és nem emberek fognak felettünk ítélkezni, nem különböző emberi mércék és érdekek szerint történik az ítélkezés, hanem igazságos ítélet lesz. A zsoltár egy olyan valószínű templomi kultuszban elhangzott költemény, amelyben érdekes módon váltakozik a beszélőnek a személye. Talán egy kicsit furcsa és zavaros a mi számunkra, de nyilván az Ószövetség idejében a zsidók számára, akik templomi istentiszteleten használták ezt a zsoltárt, egyértelmű volt, és hogyha figyelmesen végigolvassuk, a mi számunkra is egyértelmű, hogy melyik verseket, melyik mondatokat mondja az Úr, és melyeket a Zsoltár író. Kicsit így keverednek a gondolatok, de világosan elkülönül az Úrnak a szava, és az embernek a szava. Az embernek a szava, amelyik sugárzik a Zsoltárnak az egész szerkezetéből, hogy szenved. Szenvedő emberről van szó, és itt nem a betegség, és nem is valami csapás miatt szenved, ami egyébként más zsoltárokban előfordul, hanem olyan dolog miatt szenved, ami miatt talán mi is szenvedünk, és ez nem is testi szenvedés, igazságtalanság miatt szenved. Igazságtalanság miatt szenved, mert látja, hogy a környezetében, az ismerősei között talán vannak bűnösök, vannak fennhéjázóak, vannak olyanok, akik magasan hordják az órukat. És ezeket látva kesereg, és ezeket látva gondolja, hogy milyen jó lenne, hogyha eljönne az isteni ítélet. Egy kicsit példát meríthetünk a Zsoltár írónak az indulatából és egész magaviseletéből, mert nyilván ő is megítéli a másik embert, de meghagyja az ítélkezés jogát Istennek. Ez egy hatalmas dolog, kedves testvéreim, mert világtörténelem katasztrófái, különböző vallásháborúk pontosan arról szólnak, hogy a magukat olyannyira vallásosnak mondó és hívő emberek kezükbe veszik az ítélkezést. És azt mondják valakire, hogy bűnös. És azt mondják valakire, hogy el fog kárhozni. Sőt, azt mondják valakire, hogy pusztuljon már most. Tudjuk jól, hogy milyen visszásságokat szül, hogyha az ember saját kezébe veszi az ítélkezést. De azt láthatjuk, hogy az ítélkezésnek a gyökere az mindannyiunk szívében ott van. És talán mindannyiunkban megvan az indulat, ha látunk egy rossz dolgot, hogy megítéljük azt a helyzetet. Látunk az utcán esetleg valami visszás dolgot, és egyből eldöntjük magunkba, hogy ki a jó és ki a rossz, és mit kéne csinálni. És hogyha talán több bátorságunk lenne, akkor oda is mennénk, és közbeavatkoznánk tetlegesen. Azt gondolom, hogy mindannyiunkban benne van ez az érzés, ez a gondolat, mert alapvetően mi is ilyenek vagyunk. Nagyon sokszor nem tudunk elcsendesedni, és nem tudunk az Úrra úgy hagyatkozni, hogy az ítéltezés jogát átadjuk neki. És tulajdonképpen ebben a legnagyobb ősbűn az az, hogy függetlenítjük magunkat Istentől, és azt gondoljuk, hogy mi a magunk ura vagyunk, mi tudjuk jól, hogy mi a helyes és mi a rossz. És tudjuk jól, hogy mi jogosan ítélkezünk. És éppen ezért, aki fennhangon elítél valakit, nagy tekintélyre tehet szert. Szektavezérek ilyen tekintélyből táplálkoznak. De a történelemnek a hatalmas nagy vezetői is ilyen tekintélyből táplálkoztak, diktátorok. Gondoljunk csak a második világháborút megelőző fasiszta diktatúrákra. Ott kerekperezt megmondták, megítélték. Ez az ember jó, ez az ember nem jó. És egy egész nép, egy egész ország önfeledten, vallásos tisztelettel vette körbe ezeket az embereket, mert Isten helyébe helyezték önmagukat. És tulajdonképpen kicsiben megtesszük ezt mi is, amikor megítélünk egy másik embert, és ezért hihetetlenül veszélyes az, hogyha mindezt vallásos köntösbe bújtatjuk, és azt mondjuk, hogy hát a Biblia alapján ítélem meg az embert, a másikat, a Biblia alapján mondok róla rosszakat, és az egészben csupán az a baj, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint Isten. Mert hát Isten hosszú tűrő. És a Zsoltáros is azért panaszkodik, mert várná már az ítéletet. Várná talán azt a kénköves esőt, amelyet az Ószövetség korábbi részében olvashatunk, amely Sodomára és Gomorára lehullott. Nem így vagyunk mi is. Sokszor mi is kénköves, tüzes esőt kívánunk egy-egy emberre. A mai napon olvastam egy folyóiratban, amelyik jár a lelkész hivatalba, hogy valaki mennyire szereti az egyik embert, és mennyire utálja azokat, akik azt az embert támadják. Most nem akarom konkrétan említeni, egy közéleti ügyről van szó, és teljesen megdöbbentem, hogy írhat le valaki ilyet egy egyházi folyóiratban, hogy utál valakit. Ez az ítélkezésnek a gyökere, hogy Isten helyébe rakom magam, én ülök az Isten trónjára. És azt mondom, hogy nekem jogom van megítélni, nekem van elég bölcsességem ahhoz, hogy a másik embert megítéljem. És van egy keskeny palló, amin tulajdonképpen lehet ítéletet mondani, és ez pedig ott húzódik meg, amikor nem az embert ítéljük meg, hanem a bűnt, a rossz dolgot. Mert a rossz dolog az nyilvánvaló, és annak nyilvánvalóan hatásai vannak. De az ember soha nem tudja elválasztani azt, hogy az embert nem ítélem meg, viszont elítélem a rosszat. Mert mi egyből el akarnánk pusztítani a másik embert, ahogy erre számtalan példa volt az egyháztörténet és a világtörténelem során is. Az ilyen emberek számára, akik megítélnek, akik fennhéjázó módon járnak, kelnek, számukra is van ítélet. És mindenki számára eljön egy pont, amikor meg kell állni Isten előtt. A Zsoltár író abban hatalmas, hogy nem félelemmel tekint előre. A legtöbb ember elrejti magától ezt a gondolatot. Legtöbben azért nem is vallásosak, és azért nem hisznek Istenben, mert tudják jól, hogy amellett, hogy Istennek hatalmas a szeretete, amellett, hogy Isten nagyon kegyelmes és hosszú tűrő, türelmes, várakozik, nagyon sokat várakozik arra, hogy az ember jobb életet éljen, mégis tudjuk jól a Szentírásból, hogy Isten ítél is, meg is ítéli a rosszat. Nagyon gyönyörű ez a kép, amelyet a Zsoltár végén mond el a Zsoltáros arról, hogy milyen is az Isten ítélete, olyan, mintha fűszeres bort adna a kezünkbe. Ugye a fűszeres bor, hát maga a bor is egy nagyon kellemes ital volt, pláne a mediterrán klímában édes borokat készítettek, és a fűszeres bor pedig hát még inkább egy nagyon kellemes ital volt, és aki ilyet ivott, az jól érezte magát, de a Zsoltár író oda teszi, hogy ilyen az Isten ítélete is, és talán az Úrra is jellemző ez, hogy ott van azért a seprő. Tehát az Isten nagyon kegyelmes, nagyon türelmes, de azért a végponton ki fogja mondani az ítéletét. És ehhez a naphoz, ahogy az egyik apostoli levél mondja, nekünk bizalmunk van. Mert nekünk nem kell félni. Nem kell félni attól, hogy az Isten valami nagyon rossz ítéletet mond ránk. És azért nem kell félni, mert van valaki, aki megvántotta a mi bűneinket. És hogyha hozzájárulunk, és belőle élünk, és naponként táplálkozunk belőle, és időről időre bűnbocsánatban részesedünk, akkor nem kell félni. És csak az az ember tud bűnbocsánatban részesedni, aki nem olyan, mint a Zsoltárban említett emberek, aki nem fennhéjázó, nem kevély, nem gondolja azt, hogy ő majd tudja vezetni az életét, hanem mindig hagy helyet Istennek. Még a legegyértelműbb helyzetekben is, amikor kimondhatná a verdiktet a másik ember számára. Hagy helyet a mindenható Istennek, akinek végtelen a bölcsessége, és nagyon nagy a hatalma. Aztán vannak olyanok, akik félnek ettől a naptól. Félnek, mert van rejteni valójuk. Olyanok ők, mint Ádám, aki amikor Isten a bűneset után kereste az édenkertbe, akkor elrejtette magát. Hát nagyon sokan így vannak, így élik le az egész életüket. Elrejtem magam Istentől. Elrejtem, megalkotom a saját kis életemnek a törvényeit, kiválogatom magamnak azokat az elveket, amelyek mentén élek, de az örök élet forrásától elrejtem magam. És az ilyen ember lelkiismeretünk legmélyén mindannyian tisztában vagyunk vele, és az ilyen ember is tisztában van vele, hogy az ilyen féle rejtőzés, vagy önmagam rejtegetése, ez csak ideig, óráig való. Mert eljön egy pillanat, amikor mindannyiunknak meg kell állni Isten előtt. A kérdés csupán az, hogy mennyire tudjuk ezt a mindennapi életben megélni. Mennyiben tudjuk az Istenre való hagyatkozást, az ítélet, sőt, a bosszúállás Istenre való hagyását a mindennapi életünkben gyakorlatként megélni. Mennyire tudunk már a szívünkben is egy-egy elhamarkodott szó, döntés, gondolat vagy indulat megszületésekor azt mondani, hogy álljunk meg egy pillanatra, vagy ahogy szokták mondani, vegyünk 3 nagy levegőt vagy 10. Mert ez alatt a 3 nagy levegővétel alatt talán tudunk Istenre is gondolni, és tudunk az ő szemével is látni bizonyos helyzeteket. Nyilván ez egy hatalmas nagy életfeladat is az ember számára, de egy hatalmas hitfejlődési lehetőség is, az, hogy bízok Istenben, még a legapróbb dolgaimban is, és még a legapró cseprőbb ügyeimben is tudok az ő szemével látni, az ő elméjével gondolkozni, és az ő szívével érezni. És ez talán az utóbbi legfontosabb, mert azt gondolom, hogy ha csak század annyi, vagy ezred annyi türelmünk lenne, mint az Úristennek van, akkor sokkal szebb világban élnénk. És arról nem is beszélek, hogy ez egy folyamatos, tökéletesedési út. Tehát van mit tanulnunk, van rengeteg olyan terület az életünknek, amelyben fejlődhetünk még az Isten követésében, aki azt mondja, hogy legyetek tökéletesek. Ez a cél. És nyilván azt mondhatjuk, hát mi gyarló emberek vagyunk, de mégis lehetséges. Lehetséges az, hogy egy élet megváltozzon, lehetséges az, hogy az ítélkező, az ítéletében tulajdonképpen önmagát a másik ember felé helyező ember alázatot tanuljon és alázatot gyakoroljon. Alázatot Isten előtt, és Isten megmutatja neki a helyes utat, megmutatja azt a látást, azt az életgyakorlatot, amelyet követve Krisztus arcúbbak lehetünk. Adja minden kegyelemnek Istene, hogy tudjunk így élni, tudjuk így megoldani konfliktusainkat, problémáinkat, tudjunk az ő bölcsességével, az ő hatalmas békességével és erejével feltöltekezni, és tudjuk ráhagyni azt az ítéletet, amelyet talán mi ebben a pillanatban is meghoznánk a másik ember irányába. Tudjunk egy kicsit Isten szívével szeretni, aki türelmes, hosszú tűrő, aki várakozik arra, hogy a bűnös végre megtérjen hozzá. Ne akadályozzuk Istent abban, hogy ezt a munkáját az emberek életében véghez vigye. És ne legyünk olyan bizonyságtevők, vallásos, hívő emberekként, akik a türelmetlenségről, a szeretetlenségről tesznek tanúságot, mert akkor igaz lesz az, hogy rólunk mintázva Isten egy bosszú álló, rigorózus, törvényt vasaköllel is betartó Isten képük alakul ki az embereknek. Legyünk olyanok, amely Jézusi utasítás szerint olyan tanítványi közösség, amelyek a szeretetükről ismerszenek meg. Adja minden kegyelem Istene, hogy ez valóság legyen a mi életünkbe. Adjon mindannyiunknak szent lelket, mert a magunk erejéből ezt megcselekedni nagyon nehezen, vagy talán egyáltalán nem tudjuk. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, sok igazságtalanság, sok bűn, sok visszásság, sok mocsok van, amit látunk mások életében, és őszintén pillanatainkban, csendes óráinkban talán a mi életünkben is. Hadd adjunk hálát neked azért, hogy te nem sújtasz le azonnal. Köszönjük azt, hogy tart még a kegyelmi idő, és te válsz még arra, hogy mi is és más emberek is megtérjenek és feléd forduljanak. Add Istenünk, hogy első renden tudjuk a mi életünket jobbá tenni, tudjunk mindinkább a te erőteredben élni, tudjunk Jézus tanítása szerint az ő lelkületével élni minden napjainkba. És add, hogyha ez neked kedves lehessen, mindez minta a másik ember előtt. De tudjuk, hogy ezt is olyan titokban csinálod, hogy észre sem vesszük. Hálát adunk a te ígédért, a te megszólító üzenetedért. Hálát adunk azért, hogy elkészítetted az ítélet napját, amelyben minden titok nyilvánvaló lesz, amelyben a te örökké való igazságot fog érvényesülni. Add, hogy Jézus érdeméért mi is megállhassunk egyenes derékkal, nyugodt szívvel ezen a napon. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.